Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén keressük ki, és így fennállva énekeljük 65. számú Zsoltárunkat, ennek az első versét. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 294. számú énekünk mindhárom énekversének éneklésével. 294. számú énekünket énekeljük tehát végig, melynek első verse így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából. Az evangélium 14. részéből, a 23-tól a 27-ig tartó igeversekből. Eképpen. Jézus Krisztus mondja. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek valék. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, mint a világ, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Amen. Isten az igében szólal meg, és szólít meg bennünket, és várja, hogy feleljünk. Jertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt. Eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, hogy mi testi valónkban ideig valók, eléd járulhatunk, aki öröktől fogva való vagy. Köszönjük, hogy mi bűnösök, közeledhetünk hozzád, aki bűnt nem ismersz, és aki tökéletes szentségben lakozol. Csodálkozva kérdezzük a zsoltárossal mi is, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Köszönjük, atyánk, hogy gondod volt és van ránk. Könyörgünk az előttünk álló vészterhes időszakért is, hiszen olyan sok a rossz hír, sokan félnek, megbetegszenek. Kérünk, látogass meg őket, eszükbe juttatva, hogy mi, akik hozzád tartozunk, nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És ha újra be is kell zárkóznunk, hisszük, Urunk, hogy életünk egyedül a te kezedben van, és hisszük azt is, hogy igéd élő és ható, és hogy ameddig szól hozzánk, addig abból mindig meríthetünk reményt. Magasztalunk a Szentírásért, a mi életünk és hit életünk erőforrásáért. Köszönjük, hogy olvashatjuk anyanyelvünkön, és hogy általa hitet és békességet nyerhetünk. Könyörgünk most az egészségügyben dolgozókért, kérünk, óvd őket is, és erősítsd, hogy a rájuk nehezedő folyamatos nyomás alatt is ki tudjanak tartani. Kiáltunk gyászoló, emlékező testvéreinkért, mindazokért, akik szomorú szívvel hallgatják ezt a mai Isten tiszteletet. Kérünk, Urunk, vigaszt, reményt és akaratodba való megnyugvást számukra. Eléd hozzuk betegeinket is, könyörögve értük is, kérve, hogy adj nekik testi-lelki megerősödést és gyógyulást. Hívunk, Szentlélek, Úristen, hogy látogass meg azokat, akik otthon hallgatják ezt a mai ünnepi Isten tiszteletet, és jöjj el szent lelked által közénk is, akik ma házadban gyülekeztünk össze. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 172. számú énekünket. 172. számú dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Az igehirdetés alap igéjét János evangéliumából olvasom, az evangélium 14. részéből, a 26. igeversből. Jézus mondja, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, református egyházunkban március 1. vasárnapja hagyományosan úgynevezett Biblia vasárnap. Célja, lényege és értelme, hogy az egyházi évben legyen egy, a többitől megkülönböztetett úrnap, amikor kiemelten is a Szentírásra, mint Isten ajándékára figyelünk, egyúttal a perselyes adományunkkal támogatjuk a Biblia kiadását és terjesztését. Mi, akik rendszeresen kezünkbe vesszük, talán már nem is gondolunk bele abba, hogy milyen rendkívüli könyv is a Szentírás. Konfirmandusainkkal éppen a múlt héten beszélgettünk erről, és nekik is elmondtuk, és velük is beszélgettünk erről, hogy a Biblia a legek könyve. Egy tanulmány szerint eddig összesen 5 milliárd példányban jelent meg. 5 milliárd példányt nyomtattak ki a Szentírásból. Ennél több példányt egyetlen könyvből sem adtak ki a világon, csak a legutóbbi 50 évben statisztikák szerint 3,9 milliárd Bibliát nyomtattak. A világon az első nyomtatásban megjelent könyv is egy Biblia volt, a híres Gutenberg Biblia, összesen 180 darab jelent meg belőle, napjainkban 21 olyan fellelhető, ami az egész szöveget tartalmazza. A Szentírás a világ legnépszerűbb könyve is. 1500 nyelvre és nyelvjárásra fordították le. Egyetlen egy más könyv sincs a világon, amelyet a világ lakosságának 90%-a tudná olvasni a saját nyelvén, az anyanyelvén. A Biblia egyben a legüldözöttebb könyv is. Diocletianus római császár annak idején rendeletben szabályozta, hogy minden fellelhető Bibliát gyűjtsenek be a katonái, és tüzeljék el ezeket. De a Szentírás fizikai üldözése végigvonult az emberiség egész történetén. A 20. században a kommunista rendszerek igyekeztek a könyvek könyvét, ahogy először Gárdonyi Géza nevezte, eltiltani az emberektől. Közismert, hogy Ceausescu Romániájában begyűjtötték, bezúzták, majd WC-papírt nyomtattak belőle. Észak-Koreában ma is tiltott könyvnek számít. Számos iszlám országban pedig büntetik, néhol halálbüntetés terhe mellett a Biblia nyilvános olvasását és terjesztését. Nincs még egy könyv, amellyel szembe ennyi intellektuális támadást intéztek volna. Voltaire, a francia ateista filozófus tudós 250 esztendővel ezelőtt így fogalmazott, meglátják, 100 éven belül a Biblia feledésbe merül. Ironikus, hogy feljegyzések szerint Voltaire házát halálát követően mintegy 100 éven keresztül Bibliák raktározására használták. Korunkban az LMBTQ mozgalom és a neoliberális tanok képviselői támadják a legerőteljesebben, a leghevesebben a Szentírás azon passzusait, amelyek nem összeegyeztethetőek az életmódjukkal vagy az elveikkel. A Szentírást az egyházon belülről is támadták, leginkább annak hitelességét kikezdve. Voltak teológusok, akik kétségbe vonták a benne megtalálható, racionálisan nem magyarázható, tudományosan nem igazolható leírásokat. és bár évszázadok hosszú során át támadták a Bibliát egyházon kívülről és egyházon belülről egyaránt, a Szentírásba foglaltak mégis döntő irány szabtak, testvérek, a történelem folyamának, folyásának. A Szentírásnak az emberiségre gyakorolt hatása több Isten tisztelet idő keretét is szétfeszítené, most csak felsorolás szintjén érintsünk néhányat, a legjelentősebbeket. A Biblia törvényei, parancsolatai, tanításai, illetve etikája ihlették az egyetemes emberi jogokat, a jogállamiságot, a fékek és ellensúlyok rendszerét, elvét, a lelkiismereti szabadságot, a rabszolgaság eltörlését és az egynejűséget. Segítette a törvény előtti egyenlőség elvét, vagy éppen a női egyenjogúságot. Abraham Lincoln így vélekedett a Bibliáról: csak azt mondhatom, hogy a legjobb ajándék, amelyet Isten az emberiségnek adott. Sajnos, testvérek, a nyugati világban a Szentírás ismerete, a Szentírás olvasottsága és vele együtt a hatása egyértelműen visszaszorulóban van. Egy 2014-ben Angliában készített felmérés szerint a 8 és 15 év közötti korosztályhoz tartozó gyerekek 43%-a sosem hallott Jézus Krisztus haláláról. Egy tengeren túlon végzett másik kimutatás szerint az amerikai otthonok 90%-ában van Biblia, de az emberek több mint 50%-a nagyon keveset, vagy életében még semmit nem olvasott el a Szentírásból. Egy 2009-ben Magyarországon készített statisztika szerint hazánkban a lakosság 53%-a soha, 27%-a ritkán, és 10%-a évente csupán néhány alkalommal olvassa a Bibliát. Woodrow Wilson amerikai elnök egyszer ezt mondta: aki megfosztja magát a Biblia ismeretétől, a világon hozzáférhető legfőbb jótól fosztja meg magát. Aki olvassa a Bibliát, az megtudja, hogy Isten szava, mert megtalálja benne a kulcsot a szívéhez, a boldogságához és a kötelességéhez. Kedves testvérek, mi keresztény emberek hisszük azt, hogy a Szentírás, a Biblia Isten ajándéka az egész világ számára. Valljuk, hogy a Szentírás egyszerre isteni és egyszerre emberi mű. Úgy jött létre évszázadok folyamán, évszázadok hosszú folyamán, hogy Isten szent lelke megérintette egy-egy embere szívét, lelkét, és mintegy tolba mondta számukra az üzenetét. És azok az emberek, a legkülönfélébb háttérből érkező emberek leírták, lejegyezték, amit Isten szent lelke, szinte mondhatom így, lediktált számukra. Testvérek, különös, hogy a Biblia történetei kilépnek a korukból. Elgondolkoztatónak tartom, hogy az igék képesek átlépni évszázadokat, évezredeket és embereket érinteni meg és szólítani meg. A bibliai igék képesek megelevenedni, mert az ige olyan különös tünemény, amely él, amelyben élet lakik, és amely természetéből következően megelevenít. És testvérek, ezen a ponton jutunk el a Biblia legnagyobb titkához, hogy általa Jézus Krisztussal való élő közösségre juthat egy ember. Krisztus maga így beszél a Biblia igéiről a János evangéliumában: azok rólam tesznek bizonyságot. János 5.39. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a Biblia akkor éri el elsődleges, legfontosabb célját, ha a benne található igék magához, Krisztushoz vezetik el az ember lelkét. Ha valaki általuk Jézusra talál, mert Jézus szerint Mózes is, a zsoltárok is, a proféták is róla beszélnek és hozzá vezetnek. Az Ószövetség úgy néz Jézusra, mint aki majd eljön. Az Új Szövetség pedig úgy látja, mint aki megérkezett. És az egész Biblia centrumába, középpontjában nem más, hanem egy személy. A megfeszített és föltámadott Krisztus Jézus áll. Jézus szerint Mózes is, a Zsoltárok könyve is, a proféták születése előtt évszázadokkal már róla beszélnek, ezért rámutatnak és hozzávezetnek. A tanítványok pedig, és Pál apostol, akinek az írásai megmaradtak, és ma Új Szövetségnek hívjuk, úgy látják Krisztust, mint aki megérkezett. Ha a Bibliának ez a legfontosabb, elsődleges, központi célja és üzenete, hogy Krisztusra vezérlő mesterek legyenek a benne foglalt igék, vajon benned célt értek-e már? Jézushoz vezethetette már egy ó, vagy egy új szövetségi ige? Van-e életformáló igéd, olyan, amely megváltoztatta az életedet, a sorsodat, az utadat, a gondolkodásodat? Azáltal, hogy Jézushoz vezetett, és ő maga belülről kezdett átformálni. Mert testvérek, a kereszténység ezért és csak ezért él, és ahol ez történik, azaz ahol a Biblia igéi hatnak, ott él a kereszténység. És mindahonnan visszaszorul, ahol ezt az elsődleges célját, a Biblia, a benne található sok ezer igéje nem érik el. Európa azért hanyatlik, mert visszaszorulóba vannak az életet munkáló igék, és azoknak a befogadása. Benned megtörtént-e, hogy egy ige Krisztushoz vezérlő, vezértű, vezérigévé lett? Mert ez az elsődleges célja és értelme a Szentírásnak, és a Szentírás olvasásának. Föl kell persze tennünk a kérdést, hogy hogyan történik ez? Hogy tud hatni ránk Jézus beszéde? Hogy tud pontosan minket elérni egy-egy igén keresztül? Hogy tud vezetni bennünket? Hiszen ez a Jézus 2000 éve eltávozott innen a földről. Hogyan lép át korokon, ige? Hogyan elevenedik meg egy bibliai mondat az én számomra? Egy olyan mondat, amit több ezer éve írtak le adott esetben. És hogyan vezet egy konkrét élethelyzetemben a Szentírásnak egy pillanatban egy adott igéje? Hogy van ez? Azt mondtuk, testvérek, hogy a Biblia egyszerre emberi és egyszerre isteni mű. Egyszerre ott van benne Isten sugallata, és ott vannak benne emberek, több mint 40 szerző írta ezt a könyvet, amiről tudjuk, hogy 66 könyv, akik leírták. Van isteni része és van emberi része. Ahhoz, hogy a Szentírás életünket megmozdító, azt megváltoztatni tudó beszéde lehessen, szükséges az isteni résznek a megszólalására. Különben a Biblia csak mondatok, szavak halmaza lesz. Történelemkönyv, szerelmi líra, példabeszédek, és sorolhatnánk az irodalmi műfajokat. Hogy lesz többé, mássá, életet formálóvá egy-egy bibliai ige? Úgy, hogy szükséges ennek az isteni résznek a megmozdító hatalma és ereje is, ennek a munkája is, Ezt a munkát végzi el a Szentlélek. Ezért történik mindenhol a világon, ahol fúj a Szentlélek. Ott emberek térnek meg, azaz közelednek, végül érkeznek meg Krisztushoz. És ahol nem fúj a Szentlélek, ott az embereknek a Biblia csak valamilyen mondatok, valamilyen szövegek halmaza lesz csupán. Ahhoz, hogy a Szentírás az életünket megmozdítsa, ahhoz, hogy fölébresszen bennünket a lelki alvásunkból, hogy kimozdítson bennünket a múltunkból, hogy megváltoztassa az életünket, hogy elérje bennünk, hogy le tudjuk zárni a múltunkat, a rendezetlenségeinket, hogy elérje, hogy elhagyjuk a bűneinket. Szükséges ez az isteni rész, aki maga Jézus a lelke által. Erről beszélt Jézus Krisztus a halála előtt. És a vigasztaló a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam néktek. A Szentlélek tanítani kezdi azokat, akik Jézuséi lettek, akik Jézushoz tartoznak, megvilágosít, aktualizál, emlékezetbe idéz igéket. Akik már Jézushoz megtértek, azok nem csak hallják, gondolkoznak, a Szentlélek által felidézett igéken, hanem elkezdik élni, azaz megcselekszik. Élni kezd bennük az ige, így válnak krisztusi emberekké. Ezt végzi a Szentlélek. Aki szeret engem, megtartja a tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt. Hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Mondja Krisztus. Így lesz egy több ezer éve leírt ige újra élővé, életváltoztató hatalommá. Nincs olyan fontos kérdés, amire ne lenne tanács, válasz, iránymutatás egy adott bibliai igében, vagy Jézus tanításában, ha a Szentlélek vezet és világosságot ad. Egyszer egy házas pár, akiknek már 5 gyermekük volt, és már nem voltak fiatalok, újra gyermek áldás elé néztek. Különösen a férj nem volt már ifjú ember, és bár hívő ember volt, azt mondta a feleségének, ezt a 6. gyermeket már ne vállaljuk. Azt talán 5 hitben fogant és hit által vállalt gyermek után talán már az Isten se veszi bűnnek, ha elvetetjük. Aztán az STK felé sétáltak, és kérdezte a férjet a feleség, hogy olvastad-e a mai napra rendelt igét? Az új szövetséget igen, hangzott a válasz. Én az ószövetséget is, mondta az asszony. És aztán visszakérdezett a férj, hogy mi volt az, mi volt benne? Zakariás próféta volt soron, amelynek az első részéből szólt a mai napra rendelt az ige, és így szólt: legeltesd a leölésre szánt juhot. A férj megfogta a feleség kezét, visszafordította, és hazamentek. Így született meg ez a 6. gyermek ebben a családban. Ez a kisfiú, aki megszületett, akit életbe hagytak, ma lelki pásztor. A történet pedig a nagyszüleim története. A leölésre szánt bárány ma lelki pásztor. Valahogy így vezet konkrét élethelyzetekbe a Szentlélek embereket, akik figyelnek rá, embereket, akik Jézuséi lettek, embereket, akiket a lélek vezethet, embereket, akiknek a Szentlélek egy adott élethelyzetben megelevenít egy igét, és annak engednek. Mennyi áldás szállt emberek millióira a mögöttünk hagyott évszázadokban, két évezredben abból, hogy engedtek így a mindig életet munkálni akaró Szentlélek parancsának. Valahogy így vezet konkrét élethelyzetekben a Szentlélek, átlépve korokon, felhasználva, megelevenítve, adott esetben több ezer éve leírt igéket is. Olvasd testvérem nyitott szívvel, imádkozva az evangéliumot, hívva életedbe a megelevenítő Szent Lelket, de sokan elfelejtik. De sokan tartanak csendességet, ha tartanak, úgy, hogy nincs benne a Szentlélek meghívása. Hívd az életedbe, a csendjeidbe, a csendességeidbe a megelevenítő Szent Lelket. Testvérek, itt van a nyakunkon a világjárvány harmadik hulláma. Sok a betegünk. Sokan félnek, az életünk úgy tűnik ismét bezárkózik. Ebben a nehéz időszakban még inkább döntő kérdése lesz mindennapjainknak, hogy az igét olvassuk-e, hogy a nehéz élethelyzetben az élet könyve erősíthet-e minket. Biztatlak arra, hogy naponként táplálkozzál belőle, hogy az ige olvasásokra válaszképpen sokat állj Isten előtt, csendben, szentlelkesen imádkozva. Befejezem Jézus szavait idézve. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondtam néktek. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja néktek. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Se ne féljen. Amen. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük ezt a csodálatos könyvet, a Bibliát. Köszönjük, hogy valóban az élet könyve. Köszönjük, hogy olyan sokak életére igaz lett, hogy egy ige megelevenedett, és Krisztushoz vezérlő mesterévé lett, és megváltoztatta annak az életnek, annak a szívnek, és aztán egy egész családnak a sorsát, útját. Köszönjük ezt a csodát. Köszönjük, hogy ennek a csodának a részeseivé tettél bennünket. Köszönjük a Bibliánkat, amit anyanyelven olvashatunk. Urunk, szeretnénk mi is, hogyha több lehetne, mint csupán szó, mint mondatok, mint koherens szövegek. Szeretnénk, hogyha életnek beszéde tárulkozhatna föl előttünk is, úgy, ahogy ma hallottuk. Ezért hívunk, Szentlélek, hogy te, aki a Szentírás legnagyobb magyarázója, tanítója, értelmezője vagy, látogass meg bennünket is. Tedd élővé és hatóvá a szót, a mondatot, az igét. Cselekedd ezt meg velünk, kérünk. És kérünk most különösen az előttünk álló időszakra nézve, hogy tedd, mikor talán még többet kell otthon lennünk, amikor talán még félelmesebb hírek érkeznek, ebben a nehéz embert, szívet, lelket próbáló időszakban különösen is kérünk, légy velünk, igéd és lelked által. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, az én békémet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Kedves testvérek, megérkezett egyházunk vezetésének körlevele a kialakult járványhelyzettel összefüggésben. A teljes szöveget kitettük honlapunkra, ott elolvashatjuk. Én most a határozat legfontosabb mondatait fogom elétek idézni. A zsinat elnökségi tanácsának határozata. 2021. március 8-a és 26-a között terjedő időszakban minden személyes jelenléttel járó istentiszteletet, gyülekezeti alkalom és összejövetel, szünetel. Tartsunk istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat digitális eszközök segítségével, a gyülekezet helyi lehetőségeinek figyelembevételével. A nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjéről március 26-án dönt a zsinat elnökségi tanácsa. Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akik azért dolgoznak, hogy ez a próbatétel minél előbb elmúljon. A húsvéti istentiszteleti találkozás reményében hoztuk meg határozatunkat, azzal a hittel, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 2021. március 5-e. Aláírta a 4 egyházkerületünk püspöke és főgondnoka. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink. Kedden fél hét órától FIFA férfi órát. Szerdán este fél héttől mini ifi órát. Pénteken mindhárom ifi kör biblia óráját megtartjuk. Szombaton 10 órától konfirmációi előkészítő alkalmat tartunk. Vasárnap 10 órától ünnepi istentisztelet lesz. Minden hirdetett alkalmunkat online fogunk tartani. Személyesen tehát az istentiszteletre se jöjjünk el az elhangzott hivatalos egyházi határozat visszavonásáig. Hirdetem, hogy a konfirmációi órákat Zoomon fogjuk folytatni. A résztvevők számára szombatonként 10 órakor el fogjuk küldeni a jelentkezési lapjukon feltüntetett e-mail címükre a Zoomos linket. Bízom benne, hogy ezen a módon végig fogjuk tudni venni a konfirmációi felkészítő anyagunkat, és májusba vagy legkésőbb koranyáron le fogjuk tudni konfirmálni a fiatalokat. Sajnos a konfirmandus családok látogatását is fel kell, hogy függesszem, akikkel korábban egyeztettük a látogatásuk dátumát, kérem, hogy ne várjanak. Hirdetem, hogy Fehér István presbiter testvérünk temetése március 17-én szerdán 13 óra 15-től lesz a Pesterzsébeti temetőben. A kialakult járványhelyzet okán egyelőre nem tudja megmondani a család, hogy pontosan hány fő vehet majd részt a szertartáson. Jövő héten ezzel kapcsolatban hirdetünk majd. Rostás Lászlóné temetésének még nincs meg az időpontja. Leányát felhívtuk. Annyit tudtunk meg tőle, hogy Zsuzsikát vég akarata szerint a fasori református gyülekezet urna temetőjébe helyezik el majd végső nyugalomra. Amint több részletet fogunk tudni a temetésekről, fogjuk hirdetni a testvéreknek. Gyászoló családok is jelen vannak közöttünk, illetve otthonukban hallgatják a mai Isten tiszteletünket. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjukon. Szentpéteri József 74, Dányi Zoltán 60, Balog Imre István 79, és felesége Balog Imre Istvánné 77 esztendőt élt testvéreinket. A búcsúzó hátramaradott testvéreinket Jézus Krisztus mondatával vigasztaljuk. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kedves testvéreim, záró énekünket énekeljük. Ez a 434. számú dicséret. Énekeljük végig mind a négy versével. 434. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.